Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Amint arról híradóinkban is beszámoltunk, november eleje óta ismét nőtt a feszültség az orosz-ukrán határ mentén. Kijev és Washington riadót fújt, tegnap online találkozón vett részt Joe Biden amerikai elnök és Vladimir Putyin orosz elnök. Eközben az ukrán védelmi minisztérium jelentései alapján közel 100 000 orosz katona állomásozik az ukrán határ közelében és a szeparatisták által ellenőrzött területeken, Ukrajna két keleti tartományában. Az orosz 41. összfegyvernemi hadsereg egységei az ukrán határtól 260 kilométerre északra fekvő Jelnya városában maradtak. Amerikai lapok hírszerzési információkra hivatkozva arról írnak, hogy jövő év elejére Oroszország egy Ukrajna elleni inváziót tervez, közel 170 000 katona bevetésével, amelynek fele, amint arról már szó volt, a határ közelében van. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, vendégem Németh András, a hvg.hu külpolitikai szerkesztője, újságírója. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én megköszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjünk a legfrissebb fejleménnyel. Tegnap online csúcsot tartott Joe Biden és Vladimir Putyin. A fő téma természetesen Ukrajna volt. A találkozón elhangzottak legalábbis az a rész, ami eddig nyilvánosságra került, az tulajdonképpen előre borítékolható volt minden. Ha ebből indulunk ki, akkor lehet beszélni ennek az online csúcsnak a jelentőségéről, vagy letudták ezt, és megy tovább minden a saját medrében. Miért volt fontos a tegnapi találkozó?
Szerintem azért volt fontos, mert mind a két fél meg akarja mutatni, hogy hajlandó a párbeszédre, és ez nagyon fontos. Tehát nekem az volt az érzésem az elmúlt hetekben, hogy teljes mértékben egyfajta süketett párbeszéde zajlik, ahol mind a két fél hajtogatja a sajátját, és egyszerűen nem hajlandó meghallgatni a másikat, és nem is foglalkozik az érveivel. Most talán ez azért egy két órás tárgyalás volt, itt sok minden szóba került, és még hogyha nem is tudjuk, hogy vannak eredmények, és én nem várok semmiképpen sem áttörést, de az mindenképpen nagyon fontos jel, hogy Biden és Putyin megint beszélt egymással, már ugye emlékszünk arra, hogy a megválasztása körülbelül Biden gyakorlatilag legyilkososta Putyint, ami semmiképpen sem használta.
De hát azóta volt már Svájcban egy találkozójuk.
Igen, de én azt sem tartottam igazság szerint nagyon eredményesek, de sokakkal vitatkoztunk is, mert volt, aki már akkor azt mondta, hogy ez szerintük egyfajta együlés okoz a két fél között, én ezt nem éreztem akkor sem, és nem érzem most sem. Tehát visszatérve, az mindenképpen fontos, hogy van párbeszéd a két hatalom között, de én azt hiszem, hogy még azért nagyon bonyolult és nehéz hónapok elé nézünk.
Beszéljünk picit arról, hogy konkrétan mit mondtak a felek egymásnak ezen a több mint két órás találkozón. Joe Biden arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Államok európai szövetségesei aggódnak, komolyan aggódnak Oroszország viselkedésével kapcsolatban, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna megtámadásával gazdasági és egyéb intézkedések léphetnek érvénybe Oroszország ellen. Szívéhez kap Moszkva, vagy épp cél neki a provokáció?
Ezek, amiket ugye Biden belengedtett, ezek valóban komoly szankciók. Tehát ugye, ha akár végismertünk rajta, az egyik az, hogy kizárnák Oroszországot ebből a nemzetközi SWIFT rendszerből, ami gyakorlatilag banki átutalásokat intézi, és ez nagyon komoly fennakadásokat okozna az orosz gazdaságban. Biden ugye nem említette, de beszéltem elemzőkkel, akik azt is felvetették, hogy elképzelhető, hogy a nyugat egyfajta embargót vezetne be az oroszországi kőolaj vásárlásokra, tehát ugye a világpiacon most rengeteg fölösleges kőolaj van, tehát elmetek egy ideig tudja és más forrásokból fedezni a kőolaj szükségletét. Tehát ezek valóban komoly szankciók, de egy nagyon jogos a kérdés, hogy szívéhez kap-e Moszkva. Moszkvának már nagyon sokszor ígérte a nyugat nagyon komoly szankciókat, és ezek a szankciók valahogy mindig azért egyébek lettek, mint a belengetettek. Tehát az orosz gazdaság változatlan működik, igaz, rossz állapotban van, gyakorlatilag stagnál, de az orosz mezőgazdaságnak nagyon jót tett tulajdonképpen az Európai Unió által bevezetett a 2014-es ukrajnai beavatkozás miatt bevezetett szankció halmaz, mert gyakorlatilag önellátóvá, sőt nagyon komoly exportőrré vált Oroszország mezőgazdasága. És még egy nagyon fontos, hogy akárszor hallom ezt a szót, hogy aggodalommal tölt el bennünket, ez már gyakorlatilag olyan szinten lejárt lemez, és egy kicsit bohócot csinál magából a nyugat, amikor már 88-szor aggódik valami miatt, és komoly dolgok nem történnek. Tehát én összefoglalva azt gondolom, hogy ha valóban megtámadna Ukrajnát Oroszország, akkor komoly szankcióknak nézd eszembe, de talán ezen a legkevesebb, tehát az egész világpolitikai helyzet rettetesen el fog durulni, tehát nagyon komoly szembenállások kialakulni nyugat és Oroszország között, és ez egy nagyon, hát abban biztos vagyok, hogy ha ez valóban eljutunk a támadásig, ez egy nagyon véres konfliktus lesz, tehát nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, de az ukrán hadsereg már tényleg nem olyan, mint amilyen 2014-ben volt. Tehát szerintem Oroszország azért komolyan veszi a szankciókat, és még egy dolog, tehát azért az teljesen egyértelmű, hogy a nyugat háborúba Oroszországgal nem fog menni Ukrajna miatt. Ezt Jens Stoltenberg, NATO főtitkár is közölte a rigai NATO külügyminiszteri találkozón, ott gyakorlatilag szó szerint azt mondta, hogy ugye Ukrajna nem tagja NATO-nak, nem számíthat arra, hogy bármiféle katonai segítséget, konkrét katonai beavatkozást kaphatták. Emlékszünk, 2008-ban Grúzia is arra számított talán, amikor megpróbálta újraegyesíteni az országot, tehát vissza akarta foglalni Dél-Oszétiát és Abháziát. Ők nagyon elkalkulálták magukat, tehát ők arra gondoltak, hogy az Egyesült Államok vagy a NATO is segíteni fog, semmi nem történt. Oroszország 3-4 nap alatt tönkrevelte a grúz hadsereget, és megteremtette a feltételeit annak, hogy Abházia és Dél-Oszétia többé-kevésbé független állam legyen, ami természetesen Oroszországon kívül egy-két Oroszország szövetséges ismerrel, más nem. Tehát ez mindenképpen Ukrajnának egy intőjel, hogy Grúzia esetében sem segített katonasággal a NATO.
Maradjunk még egy kérdés erejéig Joe Biden kijelentéseinél. Ő említette azt, hogy akár az is szóba jöhet, hogy az északi áramlat 2 gázvezetéken, ami ugye Oroszország és Németország között van, azt ne használják, amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát. Joe Biden beszélhet így Berlin nevében?
Attól tartok, hogy igen, tehát ugye érdemes visszaemlékezni arra, hogy pár héttel ezelőtt Ukrajna legnagyobb bánatára Oroszország, Németország és az Egyesült Államok gyakorlatilag Ukrajna feje fölött megállapodott arról, hogy befejezik az északi áramlat 2 gázvezeték építését. Ugye ez az a gázvezeték, ami közvetlenül összeköti Oroszországot és Németországot a tenger alatti vezetékkel, és ezzel gyakorlatilag feleslegessé, kikerülhetővé válik az ukrajnai gáztranzit. Tehát én attól tartok, hogy igen, ez megint mutatja azt, hogy a nagyhatalmaknak mekkora szerepük van a világpolitikában, de azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ugye befejeződött az építés, tulajdonképpen már mehetne a gáz, de mégsem megy, mert a német hatóságok gyakorlatilag nem adták még meg az üzembe helyezési engedélyt, és arra hivatkoznak, hogy ezt csak akkor fogják megtenni, amikor a Gazprom, amelyik a fő tulajdonos ennek a vezetéknek, hajlandó lesz arra, hogy másokat is hozzáengedjen a vezetékhez, tehát mások is szállíthassanak gáz. Ez pedig nem heteken belül fog megtörténni. Komoly vita van Oroszország és az Európai Unió, Gazprom és az Európai Unió között. Tehát ez a vezeték most sem üzemel, és gyakorlatilag pár héttel ezelőtt, amikor megszületett ez a német-orosz amerikai megállapodás, már akkor is mondták a németek és az amerikaiak is, hogyha bármiféle módon Oroszország ezt a vezetéket politikai fegyverként próbálja használni Ukrajna ellen, akkor nem fogják használni. Tehát igen, a nagyhatalmak nagyon sokszor, ahogy a történelem folyamán is már nagyon sokszor tudnak más helye fölött beszélni. Egyébként a németeknek ez nagyon komoly gazdasági érdeke, hogy megnyíljon el a vezeték, tehát Németország ennek azért abszolút nem örül.
Nézzük, mit mondott Vlagyimir Putyin. Itt említetted a NATO-t. Putyin azt mondta, hogy nem kell Oroszországra áthárítani a felelősséget az Ukrajna körüli helyzet kiéleződéséért. A NATO ugyanis veszélyes kísérleteket tesz szerinte az ukrán terület birtokba vételére. Azt eddig is tudtuk, hogy Ukrajna NATO tagsága, meglebegtetett NATO tagsága Moszkvának nem elfogadható, és a nyugati katonai szövetséggel való szoros ukrán katonai együttműködés az szintén konfliktusokhoz vezetne. Most Vlagyimir Putyin ismételten megerősítette, hogy Oroszország komolyan érdekelt abban, hogy hiteles, jogilag rögzített garanciákat kapjon, amelyek kizárják a NATO keleti terjeszkedését. Mi lesz ezután? Ukrajna nem lesz NATO tag? Egyértelműen kijelenthető?
Hát ez azért érdekes egyébként Putyin évrendszere, mert Putyin is tudja, hogy a jelenlegi körülmények között Ukrajnának nulla esélye van arra, hogy a NATO tagjává váljon. Tehát a NATO soha nem vett föl, és soha nem fog felvenni olyan országokat, amelyek katonai konfliktusban állnak más országokkal, és azért tudjuk, hogy Kelet-Ukrajnában orosz segítséggel a szakadárok ellenőrzik az ország körülbelül egy tizedét, talán annál kevesebbet. Tehát én megértem Putyin aggodalmait, tehát mindenképpen Oroszország ellenfélnek tartja a NATO-t, de én nem látom az összefüggést a között, hogy oda vezényelt már több mint 100 000 katonát az ukrán orosz határa, és hogy ezt mondja, hogy Ukrajna soha ne vegyik fel a NATO-ba. Pillanatban abszolút nem fenyegeti ilyen veszély Oroszországot, hogy Ukrajna belátható időben a NATO tagállam lenne. Az is biztos, hogy a nyugat ellen nem fog garanciát adni. Tehát itt megint érdemes visszatérni már a Szovjetunió idejére, amikor ugye a Szovjetunió már a széteső szélén volt, akkor egyre több olyan hír és visszaemlékezés lát napvilágot, ami szerint a nyugati vezetők megígérték Mihály Gorbacsov szovjet pártfőtitkárnak és szovjet elnöknek, hogy nem fog kelet felé terjeszkedni a NATO, de ez csak szóban történt meg, ezt a szóbeli ígéretet ugye elő látjuk, hogy ezt nem sikerült betartani, tehát Magyarország és Románia is az összes gyakorlatilag volt szocialista ország már a NATO tagja, sőt felvették a balti államokat és Észtországot, Lettországot és Litvániát. Tehát én biztos vagyok benne, hogy írásbeli garanciát nem fog kapni Oroszország. Hogy felmerül, hogy megállapodhat-e valaki a másodban. A nyugati érvek egyébként azt mondja, nyugati érvelők azzal jönnek elő, hogy nem lehet kizárni egy ország jogát arra, hogy egy katonai szövetséget csatlakozzon. Tehát ezért is mondtam, hogy ez a konfliktus sokáig fog tartani, mert írásbeli garancia nem lesz, Oroszország pedig valóban joggal tart a NATO-tól. Tehát Magyarország, Románia is kap valószínűleg új rakétákat, a balti köztársaságokban ott van a NATO más tagországának a légiereje. Tehát ez az orosz félelem, ez valós és jogos.
Még mielőtt elkezdenénk beszélni arról, hogy tulajdonképpen mi van most Ukrajnában az ukrán-orosz határon, beszéljünk arról, hogy mit írt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter üzenetében. Úgy fogalmaz, az Európai Unió továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, és azt is elmondja, hogy az esetleges agresszióra a meglévő szankciók súlyosbításával fog válaszolni Brüsszel. Moszkva a szívéhez kap egy ilyen üzenet láttán, vagy csak legyintenek rá a Kremlen? Vagy ha úgy tetszik, az Európai Uniónak van szava a mostani történetben, vagy itt az Európai Unió az nem számít?
Szerintem számít az Európai Unió, tehát ugye amióta Biden az elnök Amerikában, azóta valamelyest kezd helyreállni az Egyesült Államok és Nyugat-Európa között a párbeszéd. Tehát ez mindenképpen, hogyha Biden szigorítani akar, akkor az Európai Unió szigorítani akar. Tehát mindenképpen van szava az Európai Uniónak. Az viszont kérdéses, hogy az Európai Unió tagállamaira mennyire lesznek egységesek ezeknek a szankcióknak a jóváhagyásában. Tehát csak emlékeztetni szeretnék, hogy Magyarország például többször is már felvetette azt az ötletet, hogy ezek az Európai Unió szankciók Oroszország ellen, ezek többet ártanak az Európai Uniónak. Tehát van egyfajta ilyen kikacsintás némely tagállamok részéről, de mindenképpen számít. Tehát ugye arról sem szabad elfeledkezni, hogy Lengyelország és a balti államok, amelyek ugye Európai Uniós tagországok, NATO tagországok is, ezek mindenképpen támogatják az oroszországi elleni szigorú fellépést, mert ők is attól tartanak, hogy akár ők is egyfajta agresszió áldozataival válnak. Tehát a válaszom igen, mindenképpen számít az, hogy mit mond von Leyen. Viszont hozzáteszem azt is, amit előbb is mondtam, hogy, hogy ezek a szankciók, a fenyegetések, amik végre szankciókká válnak, azért mindig enyhülni szoktak.
Térjünk rá arra, ami tulajdonképpen kiváltott a Biden-Putyin megbeszélést, illetve Ursula von der Leyen üzenetét. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban közel 100 000 katonáját csoportosította át az ukrán határ közelébe. Többek szerint túlzás lenne azt állítani, hogy ez egy Ukrajnába tartó orosz invázió biztos kezdete, de itt jegyezzük meg, hogy áprilisban történt már hasonló, és az is kimerült az erődemonstrációban. A mostani csapatmozgásokat hogyan kell értelmezni?
Én tehát rengetegen vitatkoznak arról, hogy várható-e támadás. Én változatlan úgy gondolom, hogy sokkal kisebb az esély annak, hogy bekövetkezzen egy ilyen támadás, mint az, hogy nem. Tehát én még mindig úgy érzem, hogy ez egy nyomásgyakorlás akar lenni Ukrajnára azért, hogy tegyen komolyabb engedményeket a szakadárok kezén lévő kelet-ukrán területek számára. Nyomás akar lenni a NATO-ra, hogy ne engedjék közelebb Ukrajnát, de nagyon komoly erőket vontak össze az ukrán-orosz határ orosz oldalán, és egyre több jel utal arra, hogy ez most egy kicsit komolyabb csapatösszevonás, mint az áprilisi volt. Tehát most már valahogy kezdenek kiépülni ezek az utánpótlási útonak, ahol egy elhúzódó konfliktus esetén lehet vinni további fegyvereket, katonákat, el lehet vinni a sebesülteket. Tehát ez most mindenképpen komolyabbnak tűnik ez a csapatösszevonás, mint az áprilisi volt. De akikkel én beszéltem, szakértők, azok mind azt mondják, hogy ha lesz is támadás, ez legkorábban a jövő év elején, talán februárban következhet be. De én mondom, én úgy érzem változatlan, hogy kisebb az esély annak, hogy lesz, mint hogy nem.
Azt azért tegyük hozzá, hogy egy 7 éves szembenállásról beszélünk. Idén februárban volt a nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó Krími félsziget orosz elcsatolásának a 7. évfordulója. Nyilván Oroszország akkor egy kétséges hitelességű helyi népszavazásra hivatkozva gyakorlatilag harc nélkül foglalta el, attól még harc volt az, és harca mostani is a javából. Ukrajnának üzenet a mostani helyzet, vagy az Európai Uniónak, vagy az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy a NATO-nak?
Mind a két felsoroltál, mindenkinek üzenet. Tehát teljesen egyértelműen ez egy üzenet, hogy Oroszországnak megvannak a saját vörös vonalai, amik kettő nem enged, hogy a külvilág átlépjen. Tehát ez igen, ez teljesen egyértelmű üzenet mindenkinek, és ezt komolyan is kell venni. Tehát én abszolút nem támogatom Putyin elnököt. Én úgy érzem, hogy Putyin elnöksége idején Oroszország visszalépett a demokrácia terén is, a gazdaságot sem sikerült úgy modernizálni, ahogy lehetett volna akkor, amikor nagyon magasak voltak az olajárak, tehát semmiképpen nem vagyok egy Putyin hívő, de mindenképpen úgy érzem, hogy a nyugat Putyin elnökségének az idejének az elején, vagy akár még a Jelcin időkben is, ugye, aki Putyin előtt volt az orosz államfő, a nyugat megpróbált egyfajta ilyen atyáskodó politikát folytatni Oroszországgal szemben, és sok mindent le akart nyomni Oroszország torkán, ami sértette Oroszország érdekeit. Tehát én azt az nézetet képviselem, hogy az Európai Uniónak is, és a világnak, nyugatnak komolyabban figyelembe kellene venni azért az orosz biztonsági érdekeket is, és akkor talán lehetne valamilyen eredményesebb tárgyalássorozatba bonyolódni Oroszországgal.
Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy a 41-es hadsereg mozgásai inkább a NATO-t érintik, mint Ukrajnát, és ha megnézzük, a Szmolenszki terület nem a legközelebbi helyszín, hogy Ukrajnához közel helyezzék a hadsereget. Tavasszal, amikor a jelzés Ukrajnáról szólt, akkor a 41-es hadsereget azt keletebbre és északabbra telepítették. Ugye arról a hadseregről beszélünk, amely normál esetben a szibériai Novoszibirszkben állomásozik.
Igen, de gyakorlatilag azért most rengeteg olyan videó is van, amelyek azt mutatják, hogy Voronyezs környékén, Pályaudvarokon is több tucat, vagy akár 100 harckocsi és egyéb harcjármű áll. Tehát ezek az eszközök viszonylag gyorsan mozgathatóak az ukrán határhoz. Tehát az ukrán határ közelében is komoly erőket mondtak össze. Meg ugye az ukránok azt mondják erre, hogy oké, lehet, hogy éjszakabban vannak most, de hogy ők úgy érzik, hogy akár három irányból is támadhat Oroszország, és hogyha megnézzük az északnál, ott Szmolensznél vagyunk, az Fehér Oroszország, tehát, és akkor itt szóba kerül, hogy mi Fehér Oroszország szerepe ebben a válságban, és nagyon érdekes változások következtek be egyébként Minszkben, tehát ugye Alekszandr Lukasenka, Fehér Orosz államfő egészen egy évvel ezelőttig nem ismerte el a Krím elcsatolását, sőt, olyan törvényeket hoztak Fehér Oroszországban, amelyek egyből hadi állapotot léptetnek életbe, hogyha megjelennének Fehér Oroszország területén, és azok a idézőjelben udvarja zöld emberkék idézőjelbe zárva, akik 2014-ben elfoglalták a Krímet, és ennek következtében a terület Oroszországhoz került. Most Lukasenka azt mondja, hogy jogilag és gyakorlatilag is a Krím Oroszország része, sőt azt is mondta, hogyha a NATO újabb fegyvereket telepít Lengyelországba, akkor hajlandó arra, hogy orosz atomfegyverek kerüljenek fel Oroszországban, sőt azt egy nyilatkozatában úgy beszélt Ukrajnáról, gyakorlatilag Oroszországgal a közösen, hogy ez a mi Ukrajnánkkal abszolút nem lehet kizárni, hogy ha Oroszország támad, akkor be Fehér Oroszország felül is támadás éri Ukrajnát, tehát Ukrajnának délről a Krím felől, keletről Voronyes felől és északról Fehér Oroszország felől kell védekeznie. Tehát ez szólhat a NATO ellen is, de lehet, hogy az ukránoknak van igazuk, akik ugye azt mondják, hogy három irányból fenyeget őket már veszély.
És itt csak Ukrajnáról beszélhetünk, ha már fenyegetetről beszélünk, vagy beszélhetünk Lengyelországról is, hisz akár kiképzési célt is szolgálhat, Lengyelország elleni támadás gyakorlását is szolgálhatja az, hogy tulajdonképpen közelebb vannak a belarusz határhoz, mint ukrajnáihoz most a katonai egységek.
Igen, de ez biztos, hogy ez mindenképpen minőségi különbség, tehát Lengyelország NATO tag, és hogyha a Lengyelországot bármiféle orosz támadás éri, akkor azonnal életbe lép a NATO 5 alapszerződésének 5. pontja a kölcsönös segítségnyújtásról, védelemről, és az, akkor már a NATO és Oroszország elleni háborúról beszélünk. Tehát én mindenképpen kizárnám a jelenlegi helyzetben, hogy Lengyelországot valós veszély fenyegetni. Csak ugye az nagyon fontos, hogy Lengyelország történelme során azért nem sok jót kapott Oroszországtól, tehát mindenképpen van egy történelmi hátterű félelem, ahogy az a történelmi hátterű félelem megvan a balti köztársaságokban, és amelyek ugyanúgy NATO tagok, és ugyanúgy nem tartom valószínűleg, hogy ez most Oroszországnak támadó szándékai lennének a balti államok ellen. Tehát nem, én úgy érzem, hogy orosz részről ez egy komoly fenyegetés Ukrajnának, és egy komoly fenyegetés a NATO-nak, de a NATO semmiképpen sem akarja megtámadni Oroszország, hanem gyakorlatilag engedményeket akar kicsikarni, hogy ne kerüljenek az orosz határhoz közelebb rakéták. Ugye az oroszok azt mondják, hogy azok a rakéták, amelyeket a NATO Lengyelországba és Romániába akar telepíteni, azok alkalmasak arra is, hogy atomtöltetet hordozó robot repülőgépeket is indítson is rakétákat, és ez mindenképpen Oroszország ezt meg akarja akadályozni.
Most anélkül, hogy elbagatelizálnám a mostani helyzetet, talán lehet egy olyan olvasata is ennek az egész történetnek, hogy Kijev tulajdonképpen annak örül, hogy most ismét felhívhatja magára a figyelmet, drámát, eljátszhatja azt, vagy elmondhatja azt, hogy neki nagy szüksége van a nyugati kiállásra, nagy szüksége van arra, hogy Amerika segítséget nyújtson neki, nagy szüksége van arra, hogy a NATO segítőjobbot nyújtson neki. Moszkva pedig annak örül, hogy ismét nagy, ismét az erős orosz medvét látja a nemzetközi közösség, és ha ezt nézzük, akkor a befagyott frontvonalnak az időnkénti felforrósodása, bármilyen furcsán is hangzik, használhat is. Persze ezzel ellentmond a müncheni biztonsági konferencia igazgatójának, Wolfgang Ischingernek a kijelentése, amikor arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin defenzívába szorult, és tulajdonképpen csak a félelem hajtja.
Nagyon jó a meglátás egyébként, tehát teljesen egyértelmű volt az elmúlt hónapokban, hogy Ukrajna mintha egy kicsit lekerült volna a világpolitika főszínpadáról, és ez Ukrajnának semmiképpen sem érdeke. Tehát igen, Ukrajnában biztos, hogy van egy ilyen szándék, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy változatlanul megoldatlan a Krím és Kelet-Ukrajna ügye. Igen, tehát ezért a másik, ami szintén Ukrajnában komoly gondot okoz, hogy a gazdasági helyzet nagyon rossz, Zelenszkij elnök népszerűsége csökkenőben van, tehát a fenyegetettség érzésének a növelésével el lehet terelni a figyelmet a többi problémáról is. Tehát tökéletesen igazad van, Ukrajnának is érdeke kicsit feltupírozni ezt a válságot. Amit mondasz, hogy Oroszország megint az erős medve szerepében tűnik föl, ebben is igazad van, de is Wolfgang Ischingernek is igaza van, tehát ugye az elején már ugye említettük azt, hogy az orosz gazdaság nincsen jó állapotban, Putyin elnök népszerűsége is csökkenőben van, tehát én nem érzem ezt a medvét olyan erősnek. Ez a medve erősnek akarja magát mutatni, és megint felhívnám figyelmet, hogy Putyin elnök pár évvel ezelőtt mondott, hogyha azért nem jó Oroszországgal vacakolni, mert hogyha a sebesült medvét sarokba szorítják, akkor az nagyot tud harmolni. És ez valamilyen szinten összecseng Ischinger szavaival, tehát én Oroszországot nem tartom igazság szerint egy felemelkedőben lévő hatalomnak. Oroszország igyekszik erősnek mutatkozni, igyekszik visszaszerezni egyes területeket a volt Szovjetunióból, de ennek megint nagyon komoly ára van. Tehát ugye valóban elfoglalták a Krímet, valóban befolyásuk van Kelet-Ukrajnában, de hogyha megnézzük a maradék Ukrajnát, ott egy komoly orosz ellenség alakult ki. Tehát Ukrajna, ami mindig is közel volt Oroszországhoz, egészében véve elveszett Oroszország számára. Tehát Putyin nyert is, megveszített is.
Ha már a föld legfontosabb biztonságpolitikai fórumának, a müncheni biztonsági konferencia igazgatójának a szavait idézzük, Wolfgang Ischinger azt is mondta, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, a NATO főtitkára pedig arra figyelmeztetett, hogy nagyon sokba kerülhet Moszkvának, ha támadás mellett dönt. Nyilván nem ilyen jellegű árról beszélt Stoltenberg, de meg kell említenünk azt, hogy hírügynökségi jelentések szerint napi 10 millió dollárt emészt fel az orosz csapatok ukrán határon, illetve az elfoglalt területeken való állomásosztatása. Ezt bírja az orosz gazdaság, vagy nem ez a kérdés? Itt szó volt arról, hogy Ukrajna gazdasági helyzete nagyon rossz, akár csak Oroszország gazdasági helyzete.
Én úgy gondolom, hogy Ischingernek igaza van, és én sem számítok arra, hogy Oroszország támadást indítana, viszont az teljes mértékben jogos és valós felvetés, hogy ez nagyon sokba kell Oroszországnak. De alapvetően ez az egy Oroszország számára nem pénzügyi kérdés, tehát Oroszország mindig is híres volt arról, hogy a hadseregére sokat költött. Valóban ez nagyon sokba került, tehát akár a Krímben lévő csapatok mozgatása, az odavezénylése, az ellátása annak a több mint egy 100 000 katonának az ukrán és a fehér orosz határ közelében. De az nagyon fontos, hogy Oroszország valóban szerintem visszavonulóban van, tehát és mindenképpen meg akarja mutatni, hogy ennek ellenére, hogy erős. Tehát én nem hiszem, hogy ez a pénzügyi része komoly gondot okozna, tehát az orosz költségvetésen lényegesen nagyobb, és szerintem ezt ők írják pénzzel, csak ugye hát, hogyha nagyon sokáig tart, akkor lehet, hogy érezni fogják, de én alapvetően nem érzem ezt pénzügyi kérdésnek.
Az elmúlt időszakban a Fekete-tengeren is volt feszültség, és közben a lengyel-belarusz határon keltett menekültválság is igen komoly nyomást gyakorol az Európai Unió és a NATO keleti tagjaira. Nyilván ezt is szem előtt kell tartani az ukrajnai események értelmezésekor. Ha mindezt egybevetjük, akkor milyen válaszlehetőségei vannak Ukrajnának, a NATO szövetségeseknek, Amerikának, az Európai Uniónak, vagy kimerül abban, amiről itt a beszélgetésünk legelején szó volt, a szankciók?
Igen, ez valóban szerintem komoly összefüggés van egyébként a lengyel-fehér-orosz határon kialakult menekült válság és az ukrán válság között. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy Alekszandr Lukasenka, a fehér-orosz elnök, önmagától nem találhatta ki ezt a menekültválságot, önmagától nem szervezhette meg, tehát ez mindenképpen ebben benne van Moszkvának a keze is. Tehát valóban Oroszországnak az a hosszú távú célja, hogy gyengítse az Európai Uniót, tehát mindenképpen igaz az a mondás, amely szerint az Európai Unió, ha egységes, lelép föl, akkor komoly vetétársa, sőt, sokkal erősebb, mint Oroszország. Tehát egy már a Brexit-et is, hogyha belevesszük, azért 400-valány millió ember egy hatalmas gazdasági potenciállal szemben egy 140 milliós oroszországi GDP produkáló Oroszországgal szemben. Tehát Oroszországnak az lenne az érdeke, hogy az Európai Unió ne legyen egységes, a különböző tagállamokkal tudjon tárgyalni, mert azoknál erősebb. Tehát ez a hosszú távú célja Putyin elnöknek is, és ez szolgálta ugye a fehér-orosz határ, fehér-orosz-lengyel határon kialakult válság is, és ez szolgálja Ukrajnának is valamilyen szinten a letisztetése. De pillanatilag én azt hiszem, hogy nem nagyon vannak más eszközök, mint a szankciók, és attól tartok, hogy ez a válság még nagyon sokáig el fog tartani. Tehát nem látom az Európai Unió részéről sem az, hogy komoly kompromisszumokat hozza, Oroszország részéről sem látom az, hogy visszalépne. Tehát én szerintem a nyugat és Oroszország viszonya a következő hónapokban, években inkább romlani fog, mint sem javulni.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy meddig fokozódhat még ez a helyzet? Itt említetted, hogy vannak olyan jelentések, miszerint jövő év elején, január-február környékén akár támadásra is számíthatunk, de hogy azt már most látjuk, amerikai hírszerzés jelenti azt, hogy az orosz propaganda egyre erőteljesebben igyekszik a média segítségével is lejáratni Ukrajnát és a NATO-t egy esetleges invázió előtt. Tehát a kérdés, meddig fokozódhat a helyzet, mire számíthatunk?
Én arra számítok, hogy nem lesz háború, viszont hogy a hang nem fog javulni a nyugat és Oroszország között. Arra számítok, hogy tovább fognak folytatódni az Európai Unió tagállamainak az egységét megtartó törekvések. Kérdéses, hogy Amerika hogyan fog viselkedni. Tehát ugye Biden elnök, amíg nem volt elnök, és elnökségének első hónapjaiban nagyon aktívnak tűnt, az utóbbi hónapokban viszont annak ellenére, hogy tegnap tárgyalt Putyinnal, sokkal visszafogottabbá vált, tehát érdemes kicsit kibővíteni a kérdést úgy, hogy a nyugatnak pillanatilag Kína talán a fő vetétársa, és egyre többen mondják azt, hogy a nyugat megpróbál valamilyen módusz vivendit kitálni Oroszországgal, hogy a nézeteltérések ellenére is valami párbeszéd legyen, és hogy ne alakuljon ki egy nagyon szoros kínai-orosz szövetség. Ugye Kínában is nagyon éles a nyugat ellenes retorika, Oroszországban is éles a nyugat ellenes retorika, és abszolút igaz a mondás, hogy az ellensége az én barátom. Tehát annak ellenére, hogy Kína és Oroszország viszonya sem volt felhőtlen a történelem folyamán, és most is nagyon komoly félelmek vannak Oroszországban Kínától, szemmel láthatóan a közelgő két ország is, hogyha ezek ketten összefognak, az már egy nagyon komoly veszélyforrás lehet akár az egész nyugat számára. Sőt, vannak olyanok is, akik azt is feltételezik, hogy van összefüggés például a tajvani válság és Ukrajna között. Tehát ugye emlékszünk 56-ra, amikor a Szovjetunió akkor avatkozott be a magyar forradalomba, amikor tartott a szuezi válság. Sokan azt gondolják, hogy akár az is elképzelhető, hogy egyszerre történhet egy támadás Tajvan ellen Kína részéről, és Ukrajna ellen Oroszország részéről. Tehát én pessimista vagyok a jövőt illetően, és nem látom azt, hogy abban a helyzet, sőt, egyre rosszabb lesz szerintem.
Németh András a hvg.hu külpolitikai újságírója, szerkesztője, a Naprakész vendége. Több mint 30 perce beszélgetünk, András, egy távoli országokról, Oroszországról, Ukrajnáról. Azt mondhatja a hallgató, hogy van nekünk elég problémánk itthon is. Milyen hatással van Moszkva és a Nyugat közötti konfliktus, a Moszkva és NATO közötti, Amerika közötti konfliktus ránk, Romániában élőkre, Magyarországon élőkre, Európának, itt ebben a felében élőkre nézve?
Mindenképpen hatással van. Tehát én nagyon sokszor szoktam bírálni a magyar külpolitikát, de abban igaza van a magyar kormányzatnak, hogy ha a nagyhatalmak között rossz a kapcsolat, akkor általában ezt a kisebb országok szokták megfizetni ennek az árát. Magyarország és Románia is jelentős gazdasági veszteséget volt elkényelni az Oroszország elleni szankciók miatt, és ez a jövőben is így lesz. Viszont van egy nagyon fontos különbség Magyarország és Románia között, míg Románia teljesen egyértelműen jobban kitart a nyugati szövetség mellett, Magyarország szerintem túl közel van Oroszországhoz. Tehát én mindig azt mondom, hogy igen, fenn kell tartani komoly, jelentős, fontos gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, a politikai kapcsolatokat is ezekben kell tartani, de ez a fajta nekem szervilisnek tűnő engedékenység Oroszországgal szemben bántó. És tehát biztos, hogy a rádió hallgatói is tudják azt, hogy Magyarországon a kormányzathoz közel álló médiumok, a közmédiumok teljesen egyértelműen inkább az orosz propagandát támogatják, mint sem objektív képet adnak a világ ezen a táján történő eseményekről. Volt egy nagyon érdekes tanulmány, több magyarországi és szlovákiai intézet közösen végezte, és azt vizsgálták, hogy mennyire erős egyes Európai Uniós tagállamokban és más térségbeli államokban az orosz befolyás, orosz és kínai befolyás, és megállapították, hogy a legerősebb Szerbiában, a második legerősebb pedig Magyarországon, Romániában sokkal kisebb befolyást mértek. Tehát igen, mindenképpen ez hat ránk Magyarországra, Romániára, csak a kormányzati politika azért más Magyarország, mint Romániában, és ezért a következmények is mások lesznek.
Bízunk abban, hogy az Oroszország és a Nyugat közötti konfliktusból, az Oroszország és Amerika közötti konfliktusból, hát ha nem is teljesen győztesként, de hogy vesztesként nem fogunk kikerülni mi, a kis országoknak az állampolgárai. Németh Andrásnak, a hvg.hu külpolitikai újságírójának, szerkesztőjének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat, és további szép napot kívánok!